خوشتی ها کش نیا وان هو چمیان وان هو چمیان.
هات اورا تیسان اینن és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére a kormány mindent megtesz, hogy aki tud és akar, az dolgozhasson. Ennek eredményeként a hazai foglalkoztatottság továbbra is Európa élmezőnyéhez tartozik, miközben a munkanélküliség is bőven az uniós szint alatt van, írta a legfrissebb munkaerőpiaci adatokhoz fűzött kommentárjában Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. A kormány célja, hogy a foglalkoztatottak száma elérje az 5 milliót. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026. februárjában több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon, miközben a regisztrált álláskeresők száma továbbra is rendkívül alacsony szinten maradt. A közleményben kitértek arra is, hogy a kormány számos programmal segíti az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedését, mint az uniós társfinanszírozással megvalósuló ifjúsági garancia plusz program, a szintén uniós társfinanszírozással megvalósuló 30 év felettiek elhelyezkedését segítő program, valamint a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 program. A kormány célja változatlanul az, hogy a közeljövőben a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset az 1 millió forintot, a foglalkoztatottak száma pedig az 5 milliót. Több mint 5 milliárd forintos támogatásból valósulhatnak meg energetikai beruházások a Betesda gyermekkórház épületeiben. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára sajtótájékoztatón kiemelte, az Európai Uniótól 31,5 milliárd forintos támogatást sikerült megszereznie Magyarországnak kórházak felújítására, ezen belül a legfontosabb energetikai beruházásokra. A fejlesztés 8 intézményt érint, a budai Szent János kórházat, egy alapítványi kórházat és 6 egyházi kórházat, köztük a Betesda gyermekkórházat. Bence János, az egészségügyi intézmény főigazgató helyettese, diakóniai igazgatója felidézte, hogy a 160 éve fennálló Betesda gyermekkórház 1992 óta működik ismét egyházi fenntartásban. Az elmúlt több mint 3 esztendő során kormányzati, egyéni és céges támogatásoknak köszönhetően vagy pályázati úton számos fejlesztés valósult meg. Bence János fontosnak nevezte, hogy a gyermekkórház még inkább megfeleljen energetikailag a mai elvárásoknak, az elektromos áram, a szellőzés és a hőszigetelés tekintetében is. A MOL informatikai rendszer átállást hajt végre március 31-éről április 1-ére virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek, közölte a vállalat. Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23 és éjjel 1 óra között zárva tartanak. Emellett valamennyi magyar és külföldi MOL Group, valamint harmadik fél által kibocsátott üzemanyagkártya elfogadása március 31-én 22 óra és április 1-én 5 óra 30 perc között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyagkártya kártyával való vásárlás ez alatt a külföldi MOL hálózatokon és a partneri töltőállomásokon sem lesz lehetséges. Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás sem lesz elérhető átmenetileg. Az alkalmazásban elérhető vásárlások, például autópályamatricák, az elektromos töltési szolgáltatás, valamint az online kártyaközpont. Emellett a kültéri fizetési terminálok működése is szünetel, közölte a MOL. Forgalmi érme emlékváltozatot és emlékérméket bocsátott ki a Jegybank II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából. A Magyar Nemzeti Bank 40 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színesfém emlékérmét, valamint 50 forintos forgalmi érme emlékváltozatot is kibocsátott 1 millió példányban. A forgalmi érme emlékváltozat Berán Lajos szobrász és éremművész tervének felhasználásával készült, míg az emlékérméket Szanyi Borbála szobrászművész tervezte. A most megjelenő pénzérmék elsődleges szerepe az érték közvetítés és a figyelemfelhívás. Az 50 forintos forgalmi érme emlékváltozatával a lakosság készpénzfizetési forgalomban a mindennapi vásárlások során találkozhat. Az emlékérmék fizető eszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Második Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született az Zemplén vármegyei Borsiban. Az 1700-as évek elején szabadságharcot indított a Habsburg uralom ellen Magyarország és Erdély felszabadítása érdekében. Debrecenben egyedülálló módon városi keresztúttal ünnepelnek és készülnek a közelgő húsvétra a keresztény hívek virágvasárnapon. A programot közösen szervezi az önkormányzat a történelmi egyházakkal, gyülekezetek, kórusok, művészek részvételével. Most március 29-én délután már 10. alkalommal indul el a menet a belvárosban. Előtte a virágvasárnap lényegét, Jézus jeruzsálemi bevonulását is megidézik a főtéren, a református nagy templom előtt. Majd 6 állomást járnak végig a keresztúton, mindenhol egy-egy felekezet lesz a házigazda, és igei üzenettel, énekkel, kulturális műsorral segítik az ünnepi lelki hangolódást. Részletek Bódor Edittől, a Debreceni Polgármesteri Hivatal egyházi kapcsolatokért felelős tanácsadójától.
Az országban egyedülálló módon Debrecen készül így a várossal és a lakosságával és a keresztény egyházak képviselővel, gyülekezetekkel, felekezetekkel a virágvasárnap megünneplésére. 10 évvel ezelőtt kezdtük el így közösen a belvárosban egy városi keresztutat, amelynek a lényege, hogy 6 állomáson végigvonulunk, és a Krisztusi keresztútnak a főbb stációinál megállunk, ott elhangzik a liturgikus rész, utána egy könyörgés és valamilyen művészeti produkció énekkel, verssel, zenével fűszerezve az elmélyülést. Benne van ugye a történelmi egyházak, keresztény képviselői, görögkatolikus egyháza, római katolikus, református egyháza, baptista gyülekezet, az evangélikus, az ortodox, és mindenki egy-egy állomást fogad, ha így lehet mondani, örökbe. Tehát úgy indul, hogy a Kossuth tér, aztán átmegyünk a Dósanádor térre, aztán a régi városháza előtt a kis templom, a Csokonai Színház, és akkor utána a Szent Anna templomnál fejeződik be. Viszont miután virágvasárnapon van, azért két részből áll, mert virágvasárnap ünnepét is megmutatjuk és megéljük közösen. Március 29-én délután 3 órától a Kossuth téren találkozunk, ahol a virágvasárnapi ünnepséggel kezdődik, táncbemutatóval, egyesített gyermekkórussal, és ezt követi a városi keresztút 6 állomáson keresztül. Ez egy szép kör.
A városi keresztút egyik állomása lesz a református kis templom, amely idén ünnepli fennállásának 300. évfordulóját. Virág vasárnapon indul gyakorlatilag a jubileumi rendezvénysorozat, ami egész éven át tart. A programok egyik alapja a zene lesz, hiszen a Csonka templom népszerű koncerthelyszín. A nyitó alkalmon, az ünnepi istentiszteleten, majd a délutáni eseményen is fontos szerepet kap az orgona muzsika. Erről Sárosi Dánielt, a kis templom turisztikai vezetőjét hallják.
A program sorozat az több részből áll, de ez a nyitó alkalom most virágvasárnapra esik, március 29-én, délelőtt 10 órától egy háladó istentiszteleten vehetnek részt, akik ellátogatnak hozzánk. Ezen az alkalmon igei szolgálatot tesz nálunk főtiszteletű Fekete Károly püspök úr. Mindenféle zenei csemegékkel is készülünk, lesz Bach művei közül orgonamű, részfúvós együttesre komponált Bach ária tétel, nagyon-nagyon szép és nagyon színesíti, passzol a virágvasárnapi tematikához természetesen, illetve a templom építészet történet
életéről egy rövid kis ízelítő előadás, amely rámutat az októberben, a reformáció hónapjában megjelenő tanulmánykötetünkre, amely szintén a kis templom jubileumi évéhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket fogja majd írásban összefoglalni. Az Isten tiszteletet követően a Városi Keresztút részeként délután egy orgona megszólalásra kerül sor. A keresztút részeként, amikor az emberek a kis templom előtt megállnak, egy kihelyezett digitális orgonán, Tabajdi Ádám orgonaművész improvizációs programja következik, tehát a lelkiszi szolgálat után már kint a téren is hallgathatják az ő játékát, illetve a Városi Keresztút utolsó állomása után várjuk vissza a kedves hallgatóságot, a keresztutat járókat a kis templomban. Tabajdi Ádám fog egy csodaszép koncertet adni, amely egy másik jubileumot is behoz elénk. Gárdonyi Zoltánnak, illetve Gárdonyi Zsoltnak van városjubileum, az ő orgona művei közül fogja Ádám összeépíteni a koncertprogramját ezen a délutánon.
Debrecen virágvasárnapi program sorozatának zárásaként a 300 éves református kistemplom orgona koncertjét követően még egy zenés alkalomra hívják a résztvevőket. A nagy templomban tartja hagyományos koncertjét a Debrecen helyőrségi zenekar. A már hagyománnyá vált húsvéti hangversennyel veszi kezdetét az egyetem díszaulájában jövő hétfőn az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál, amelyen május 29-éig egy több mint 20 eseményt felvonultató összművészeti program sorozatot ígérnek a szervezők. A május végéig tartó rendezvénysorozat fő helyszíne a Zenepalota lesz, de koncerteket tartanak a Balázs Győző Református templomban, a Nyilasmisi Közösségi Házban, a Művészetek Házában és a Miskolci Akadémiai Bizottság dísztermében is. A rendezvény számos programja ingyenes lesz. A klasszikus zongora és gitárestek mellett jubileumi koncertek is lesznek, köztük a Reményi Ede Kamarazenekar 45. és az Anima Vonós 4-es 25. évfordulója, de a fesztivál idején nemzetközi gitárversenyt is rendeznek. A megmérettetésre 7 országból érkeznek versenyzők Miskolcra, a díjazottakat egy gála hangversenyen ismerheti meg a közönség. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Bennem kavarog a hangod, dudolva kering és vágtat. Mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgatat, napba fort végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek űri kékét, mint bárki másnak. A végüket fogjuk a parton, minden boldogan éles, a baj messze csatangol. Pont ugyanaz a hallgatat, napba fort végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek, tűri kékét, mint bárki másnak. És ma nem fogunk csöndbe lenni, ha kicsit jobban foglak szeretni, és ha meg is potlunk a szélbe, majd azt is tárgyal. Tényleg nem érhet.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Március 28-án szombaton a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30 híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy hazafias indíttatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte, legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovács J. István, később a Duna melléki egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézusát, egyházát. Ács Péterrel, az újszegedi református egyházközség presbiterével, Kovácsi István lelkész kutatójával beszélgetünk majd, 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
I knew everything. I let love in my soul. Started listening to the choir sing. When I let down all my pride, was the death that saved my life. And that's how I know the darkest night's still in with the sunrise. 'Cause love's got a way of bringing healing to a heartache, making beauty from the ashes, breaking chains one after another, putting old lies to shame. Sisters and brothers, the mountain looks too great, but love's got a way. Oh, 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 yeah, 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 love's got a way. Oh, 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 oh. The truth of its nature is always give and never take. It flows with that freedom, surrendering itself away. Carves canyons through the stone, tells the rivers to run home. And that's how I know there's a hand in mine walking this long road. Love's got a way of bringing healing to a heartache, making beauty from the ashes, breaking chains one after another, putting old lies to shame. Love's got a way of looking straight into the eyes of hate, still believing that a world can change. Hold on, my sisters and brothers, the mountains too great.
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szabóné Kuruc Tímea vagyok, a Körösszegapáti és a Körmöspusztai gyülekezetek lelki pásztora. Istennek igéjét a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból olvasom. János evangéliumának 18. részéből, a 12. verstől a 27. versig. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző lánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló lány így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt, nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt köztük és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyűlnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért engem kérdezel? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme, ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló őrök közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak. Jézus így válaszolt neki. Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá. Nem az ő tanítványai közül való vagy te is. Ő tagadta és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben. Péter ismét tagadta, és ekkor nyomban megszólalt a kakas. Én vagyok, mondja Jézus a katonáknak, a rávadászóknak, azoknak, akik fáklyákkal, fegyverekkel mentek érte. Én vagyok, akit ti kerestek, akit ti el akartok fogni, el akartok pusztítani. Jézus nem áll ellen, hanem hagyja, hogy megkötözzék, és elvigyék az imádság helyéről. János evangéliuma szerint először nem a hivatalban lévő főpaphoz, Kajafáshoz viszik, hanem Annáshoz, aki Kajafás elődje, a nyugdíjban lévő főpap. Jézust elébe viszik, de követi őt két tanítványa is, Péter és még egy, aki bár nincs megnevezve, de bejáratos volt a főpap udvarába. Talán a főpapi család halbeszállítója, talán valamiféle rokon lehetett, nem tudjuk. De gond nélkül bejutottak. Nagy kérdés, hogy mi vezette Pétert. Mit akart látni vagy hallani? Miért tart a lincselő tömeggel? Talán a szeretet vezette, Jézus közelében akart maradni, ha távolról is, de tudni, látni, mi történik vele. Meg akarta védeni őt. Bár Jézus határozott volt akkor, mikor korábban Péter kardot rántott, most talán azt gondolja, mégis szükség lesz az erőre. Csupán csak leskelődni akar, aztán majd beszámolni a többi tanítványnak mindarról, amit megtudott. Vagy a sok hamis tanúval szemben ő maga akar kiállni, hogy igaz tanúvallomást tegyen a mester mellett. Nem tudjuk, de az biztos, hogy egyik sem sikerült. Hiszen nem megy közel Jézushoz, nem látja, mi történik, nem lesz belőle igaz tanú, nem áll elő sem karddal, sem metsző szavakkal. Helyette tagad. Egyszer, kétszer, háromszor. Pontosan úgy, ahogyan előre megmondta neki Jézus. Pedig Jézus arra nevelte, hogy erősítse szívét, hogy egykor majd bizonyságot tegyen ő róla. Minden vele töltött pillanat erőt adhatott volna ahhoz, hogy most, amikor meg kell állni, Amikor színt kell vallani, akkor igaz hittel, őszintén, hűségesen álljon elő. De Péter tagad a kapuban, mikor a szolgáló lány csupán rákérdez, nem közülük való vagy? Aztán tagad a tűz mellett, majd végül tagad akkor is, mikor az elmúlt pár óráról kérdezik. Nem láttalak ott vele a kertben? Nem. Nem én vagyok, nem voltam ott, nem vagyok közülük való. Bár Péter tagadhatatlanul szerette Jézust, hiszen vele van, utána megy, akarja látni, tudni, érteni, de nem elég titkon szeretni. Nem elég csak a tanítványok körében hűségesnek lenni. Nem elég csak akkor őt hirdetni, követni vagy megvallani, amikor kényelmes. A Krisztusban való hitünket fel kell tudjuk vállalni alkalmas és alkalmatlan időben és helyen is. Ha olyan közösségben járunk, olyan helyen töltjük az időnket, ahol nem divat a Krisztusról szólni, ahol nem hirdethetjük és élhetjük meg szabadon az Isten szeretetét, mi értelme van annak? Mi értelme van annak, ha mások miatt meghunyászkodunk, hűtlenné válunk, tagadjuk a mi Urunkat? Ehelyett Krisztus ad nekünk példát arra, hogyan kell hűségesen, hitben, szilárdan megállni. Hiszen még Péter tagad, addig Krisztus kiáll a vádlói elé, és nem tagad le semmit abból, amit eddig tett és hirdetett. Ő nem titkon cselekedett, nem a sötétben tanított vagy sunnyogott, hanem kiállt a terekre, a templomba, a zsinagógába, a hegyek tetejéről hirdette az Isten szabadítását. Ha a főpapot, vagy a korábbi főpapot, a katonákat, vagy bármelyik másik vádlóját érdekli az, amit ő hirdetett, kérdezzék meg bátran azt, aki hallotta. Nem hamis tanúk, akik egyetértenek Kajafással, és jobbnak látják, hogy egy elvesszen a nép helyet, hanem igaz tanúk, akik tudják, hogy az az egy az egész népet akarja megszabadítani. Ezek a tanúk, Lázár, a najni ifjú, vagy Jairus lánya az élő bizonyítékai annak, hogy Jézus az élet istene, és nem pusztítani, rombolni, vagy lázítani jött erre a világra. Jézus ott, Annás és a többi rosszakaró előtt, igaz hitvallással, őszintén, egyenesen és az Isten erejével áll meg. Péter pedig meghunyászkodva, tagadva, megtörve áll a tűz mellett. Jézus mindkettőt előre látta. Pontosan tudta, hogyan fogják őt elfogni, hogyan megy a halálba, és azt is tudta, hogyan árulja majd el Péter addig a bizonyos kakas szóig. Mindent előre megmondott magáról és tanítványairól is. Mégis vállalta. Vállalta saját szenvedését, vállalta, hogy arcul üssék, faggassák, hamisan vádolják, és azt is, hogy Péter megtagadja őt. A hűtlenek között, a hűtlen életvilágban ő mégis hűséges maradt. Az Atya akaratához, a küldetéshez és az ő végtelen szeretetéhez. Dicsőség legyen mindezekért az Úrnak. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, fiaddal együtt dicsérünk. Eleget ő tett miértünk. Mi téged kérünk, Krisztusunk, élő és győztes vezérünk. Add meg, mi üdvös minékünk, hogy a bűnt levetve álthassunk, s örökké zengjen az ének. Dicsőség Jézus nevének. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A pályázaton 2007 előtt épült családi házak energia megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás. A támogatás fele részben vissza nem térítendő, a másik fele kamatmentes hitel. A lehívható összesen 10 millió forint elsősorban külső szigetelésre, nyilászárókra, a fűtési vagy melegvíz rendszerre fordítható. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország minden részében elérhető támogatásra változatlanul megéri jelentkezni. A még kedvezőbb feltételekkel kínált lehetőséggel élőknek biztosítékot nem kell nyújtaniuk, nincs jelzálog, kezelési költséget sem kell fizetni. A MOL informatikai rendszer átállást hajt végre március 31-éről április 1-ére virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek, közölte a vállalat. Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23 és éjjel 1 óra között zárva tartanak. Emellett valamennyi magyar és külföldi MOL Group, valamint harmadik fél által kibocsátott üzemanyagkártya elfogadása március 31-én 22 óra és április 1-én 5 óra 30 perc között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyagkártya kártyával való vásárlás ez alatt a külföldi MOL hálózatokon és a partneri töltőállomásokon sem lesz lehetséges. Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás sem lesz elérhető átmenetileg. Az alkalmazásban elérhető vásárlások, például autópályamatricák, az elektromos töltési szolgáltatás, valamint az online kártyaközpont. Emellett a kültéri fizetési terminálok működése is szünetel, közölte a MOL. Tovább bővül a Debrecenből Vizer járattal elérhető városok listája. A kelet-magyarországi légi kikötőből július 1-től már Törökország legnagyobb városába, Isztambulba is el lehet jutni, a járatok hetente két alkalommal, szerdán és vasárnap közlekednek majd, közölte a légitársaság. A közleményben kiemelték, hogy a Vizer az elmúlt időszakban jelentősen bővítette a Magyarország és Törökország közötti kínálatát. A nyári időszakban már naponta közlekedik járatuk Budapestről Isztambulba és Antáliába, és még az idén elindítják a két ország fővárosabb Budapest és Ankara közötti járatot is.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ahogy jön, úgy is megy, s nem kívánhatsz mást. Oda fuss, aki vár, bárhol is jártál. Egy új dizájn formál, egy új dizájn nem egy életre szabják. És ha fáj, akkor fáj, úgy se tart soká. Sok a hely, ahová nem is tartoztál. Egy új dizájn formál, egy új dizájn nem egy életre szabják. Gyere, ülj mellém, új közel hozzám, ma nem csinálunk mást. Mindig ülj mellém, búj közel hozzám, most nem csinálunk mást, most nem hiányzik más.
napra vársz, és a csend, men a szél, dallamára lépsz egy új irány. Egy új irány formál, egy új irány, visz egy életre hozzád. Gyere, ülj mellém, bújj közel hozzám, ma nem csinálok mást. Mindig állj mellém, bújj közel hozzám, s így megyünk tovább, így megyünk tovább. Gyere, ülj mellém, bújj közel hozzám, ha nem csinálunk mást. Mindig állj mellém, bújj közel hozzám, és így megyünk tovább, így megyünk tovább, így megyünk tovább.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Hazafias indíttatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte, legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovács J. István később a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. A politikai pálya is érdekelte, képviselő és államtitkár is volt egy ideig, de aztán visszavonult és csak egyházi ügyekre fókuszált. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézusát, egyházát. Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével, Kovács J. János lelkész kutatójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
Hogyan került a látókörödbe kutatási témaként Kovács J. István élete, életútja?
Gyülekezethez tartozó a történet. Az Újszegedi Református Gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a Szegedi Református Egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyén keresztül ismertem meg Kovács J. Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban lelkész, nagyon aktív munkát végzett, és az ő szatmárnémeti életszakaszában, az gimnáziumban volt a lelkésze Kovács J. István, illetve 14-ben mind a ketten átjöttek Magyarország mai területe Budapestre tovább tanulni, és a teológián találkoztak újra, a tanára lett, professzora lett később, életének az egyik mentora Bakó Lászlónak, Kovács István.
És Bakó Lászlón keresztül találtad meg akkor az ő történetét?
Igen, akkor került képbe az ő személye, és most egy másik alkalomból újra elővettük a személyét a gyülekezet szempontjából, hiszen ez a Bakó László 1928-ban alapította az újszegedi gyülekezetet, amelynek a működési területe Szeged külső területek a körülötte lévő 20 település reformátusainak a lelki ellátása volt a feladata a gyülekezetnek. Ehhez tartozott Kistelek is, és Kovács J. István Kisteleken született. De másfél éve, novemberben alakult egy önálló református egyházközség Kisteleken, és ennek az egyéves évfordulójára tavaly novemberben úgy gondoltam, és úgy gondoltuk, hogy többen a gyülekezetből, hogy a helyi reformátusság megtámogatására bemutatjuk Kistelek szülöttét, akiről a városban semmit nem tudtak. Ott született Kisteleken, igaz, kevés időt, 6 évet élt ott, de onnan ment el Budapestre, tanult, és a végén lett református teológiai professzor, a igazgatója is a teológiának, és ő volt az, aki később, 1922-ben Bakó Lászlót többekkel elkísérte Szegedre, bemutatta itt a helyieknek, mint a Bethlen Gábor körnek az elnökét, és ezen a tevékenységen keresztül került képbe Bakó László személye, és lett később, 22-ben még a gyülekezetnek a megválasztott lelkésze. Így kötődik össze a személy, így kötődik össze Szeged, Kistelek Kovács Isten személyével, és az új gyülekezet indulását szerettem volna, szerettük volna megerősíteni avval, hogy bemutassuk, hogy milyen jelentős református személyt adott Kistelek ennek az országnak.
És Kovács Isten mikor született?
1880 november 20-án született.
Csak azért akartam tisztázni, hogy akkor az nem volt időben összeegyeztethető, hogy Kisteleken kereszteljék meg, mint szorvány református gyülekezetben, mert akkor itt a dátumok így nem jönnek össze.
Kovácsi István katolikusként született.
Na pláne.
Ez egy érdekes történet. Maga a család, református család, Debrecen közelében lévő Kunyárban éltek, ez 1700-as évekig visszamenőleg követhetően az anyakönyvekbe, és mesteremberek voltak. Mesteremberként Kovács István nagyapja, János, elvándorolt Temesvárra, aztán Szegedre, és mivel az akkori időszakban a protestánsok és a zsidók letelepedése nagyon bonyolult volt, engedélyhez kötött, ezért egy egyszerűbb utat választott, katolizált, feleségül vett egy katolikus lányt 1840-ben, így letelepedhetett, lakatos mesterséget űzhetett, és aztán pár év múlva elköltözött Kistelekre, ahol már ott élt tovább haláláig. Az ő fia lett Kovács Alajos, aki még szintén katolikusként a Kisteleken, még a város vezetésében is benne volt, lakatosként, és a család viszont emlékezetekben, iratokban mindig is őrizte a református múltat. Tehát amikor később Kovács István életében eljött az a pillanat, hogy visszatér a református egyházhoz, akkor ez neki egy, szabad azt mondani, egyfajta hazatérés volt az előzmények ismeretében.
Vigyük kronológiailag az életét, tehát 6 éves koráig volt Kisteleken, utána hova került, hol kezdte el az iskoláit?
Édesapja fölköltözött Budapestre, és ott a gyerekeit iskoláztatta. Őt általános iskolát is, és a középiskolát is Budapesten végezte, mégpedig a Reál Tanoda utcai gimnáziumban. Kiváló tanárok voltak akkor, ez jellemző az akkori időszakra, hogy a tanári karba 5 Magyar Tudományos Akadémia tag oktatott. Itt érettségizett, és az érettségi után nem az apja és a család őseinek szakmáját, nem gépésznek ment, vagy egyéb műszaki vonalra, hanem jogi szakra jelentkezett az egyetemre. A jogi szakot, hát a 4 évet elvégezte 2 év alatt, úgyhogy egy nagyon jó eszű, jó tudású, igyekvő fiatalember volt. Életének ebben az időszakában viszont történt egy nagyon érdekes lelki elindulás a hazafiasság felé. Az egyetemen a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, a múltnak az ápolásában a diákoknak az egyik vezéralakjává nőtt, Kossuth emlékének az ápolása, Rákóczi hanvainak, a hazatalának az intézése, de csinált még egyéb olyan dolgokat is, amiben a diákság számára például kezdeményezte az egyetemeken, hogy legyenek kollégiumi helyek, tehát a szociális megoldások is legyenek a szegényebbek számára. Szóval kinőtt a jogi karon egy ifjúsági vezérré, akinek az élete tele volt a tudáson, a jogi ismereteken túlmenően egy hazafias cselekvő akarattal és képességgel. És ebből az irányba ment tovább, jellemző az akkori állapotokra és az ő képességeire. 4 év tanfolyamot 2 év alatt végezte el, és az a helyzet állt elő, hogy Amerikából hazajöttek néhányan, és elújságolták azt, hogy milyen jól megy kint a magyaroknak, akik kint vannak. Egyrészt abból a szempontból, hogy kint a magyarság az eszét, a képességét, a tudását ki tudja használni. Ezt azért is kezdték el mondogatni, mert elindult egy mozgalom, megpróbálták azt megcsinálni, hogy ezeket a magyarokat hozzuk haza, hogy az itthoni életet ugyanúgy felvirágoztassák, megmozgassák. Ezt 1905-ös, 4-es, 5-ös évek környékén volt, és akkor valaki konkrétan elmesélte Kovács Istvánnak, hogy milyen sokat köszönhet az ottani magyarság a református lelki pásztoroknak, hiszen az egyik legfőbb támaszuk ott lévő magyaroknak a hit, a múlt kultúrápolás szempontjából a református lelkész keresztül végzett lelki gondozás, szolgálat, oktatási rendszer, stb. És amikor ezt elmesélte, akkor azt mondta önmagába ez az ember, Kovács István, hogy hát megvan a helyünk, hogy mit csináljunk. El kell menni református lelkésznek, hogy szolgálni tudjam a saját hazámat, és megtegyek mindent azért, amiért egyébként lelkesedett, mint egy ifjú, becsülhető és értékelhető módon. Később erre úgy emlékezett, hogy visszatekintve látom, hogy csodálatosan terelget mennyei atyám kegyelme országának szolgálatára, azon a területen ragadta meg lelkemet ellenállhatatlan erővel, ahol a legkönnyebben fog tüzet, és leggyorsabban ad visszhangot a nem is sejtett helyről hangzó hívószóra. Még csak annyit tudok mondani, megyek. Szóval bement a barátjával a református teológiára, képzettségük, még görög nyelv is, vizsgája is volt a gimnáziumi időszakból, olyan volt, hogy rögtön felvették a református teológiára. Tehát szembesülünk egy olyan valakivel, aki kiválasztott az életének egy szakaszában egy nagyon becsülhető és tisztességes irányt és elvet, és ezt úgy gondolta, hogy ezt mint református lelkész valósítja meg. Ma gondolhatjuk, hogy hát milyen elhívás az ilyen, hogy nem a hitén keresztül, a megelőző tapasztalataink keresztül, hanem Isten egész más úton nyúlod az életébe, de alázatos ember volt. Elindult ezen az úton, és majd látni lehet, hogy az élete hogyan vesz fordulatot, és a benne lévő értékek, amelyek elindították úgymond a lelkészi pályára, mennyire módosulnak, és mennyire más célok törnek elő az életébe ezen az úton.
Ha a jogi egyetemet 4 év felett 2 év alatt végezte el, a teológiánál volt ilyen rövidítése?
A teológiát ugyanígy elvégezte 2 év alatt, nem csinált bele problémát. A helyzet az, hogy maga az oktatási rendszer nem követelte meg a jelenlétet, a folyamatos jelenlétet, és szigulázták volna, hogy ott volt annyi alkalom előadása, amennyik vizsgához kötötték. És a vizsgákat előrevették, levizsgáztak hamarabb, fel annyi idő alatt elvégezték az egyetemet. Viszont ebből állt elő egy következő érdekes helyzet, hogy miután elvégezte a református teológiát, a 904-905 és a 905-906-os tanévben a 2 év alatt végezte a 4 évnek a vizsgáját, utána a visszaemlékezés megint azt mondja erről az időszakról, azt mondja, mi lett volna belőlem, ha csak ennyi teológiai képzettséggel kellett volna egyházam szolgálatába állanom. Magyarul úgy értékeli, hogy megtanulta a szakmát, úgymond a betűket. És akkor történik megint egy érdekes dolog az életében. A 906-907-es tanévben elmegy a skót az Egyesült Szabadegyházakhoz, Edinburgh-ba a teológiára. Ott már a napjainak az egyéb szabadidejét nem töltik le a ifjúsági mozgalomból továbbra vitt ilyen nemzeti érzetű különböző alkalmaknak, lehetőségeknek a szervezése és lebonyolítása. Ott csupán az igére figyelt, a teológiai oktatásra, és ebből megint úgy fogalmazza meg az életrajzában, hogy Isten irgalma, hogy a budapesti teológia elvégzése után kivisz az evangéliumi világ klasszikus földjére, Skóciába, ahol nem csak azt láthatom meg, amit idehaza elmulasztottam megismerni, de azt is, amit idehaza sem ismerhettem volna meg. Magyarul a kinti évek jelentenek a számára egy olyan lelki fordulást, amikor az ige, a lelkészi munka már nem csak egy megtanult szakma, hanem egy szívből Isten iránt, Krisztus iránt végzett szolgálat lesz.
Szerinted ez, ami történt vele Skóciában, ez függ össze azzal is, hogy megváltozott a fókusza? Tehát értem, hogy a teológiai tudását kiegészítette, de ez ebben az elhívása is változott, vagy a hozzáállása, a lelki élete, ez mennyire kideríthető a forrásokból?
És azt lehet látni, hogy az életének a fő célja, amit addig kitűzít, és amiért lelkész lett, hogy majd a magyarság tudatot érdekében dolgozom ezen a területen, ezt fölváltja az isteni elhívásnak a lényege, hogy azért vagyok itt, hogy magyarokat Krisztushoz vezessem. Azért vagyok itt, hogy az egyházat és a szolgálatát fejleszem, annak az érdekében, hogy hívő emberek kiváljanak, mert ez elsőbbrendű dolog, mint jó magyarnak lenni.
Amikor visszatér és belevág abban a munkába, hogy akkor a magyarokat Krisztushoz vezesse, ott mik a sarokkövei az ő munkájának? Említetted a beszélgetés elején, hogy teológiai tanár is lesz, oda hogy jut el, gyülekezetben volt-e lelkész? Mesélj ezekről az időszakokról.
Hát amikor visszajön, ugye 907-ben leteszi a második lelkész vizsgáját, magyarul befejezi teljesen a teológiát, és elmegy Szlavóniába, horvát és német gyülekezeteknekben, inkább német, horvát területen, de német anyanyelvű gyülekezetekben, református gyülekezetekben németül szolgálni. Ez megint egy érdekes. Azt kell tudni róla, hogy angolul, németül és franciául beszélt, írt. Később a teológián francia nyelvet oktatott is, valamiért szükség volt az adott időszakban, és elvállal egy ilyen kihívást, hogy Szlovéniába elmegy német anyanyelvű magyar református egyházhoz tartozó gyülekezetbe szolgálni. Aztán fölkerül különböző kisebb, nagyon rövid időszakig egy-két helyen töltött, például Nagykőrösön, vagy Veresegyházán töltött segédlelkészi hónapok után fölkerül a Kálvin térre, Pestre, lényegében hittanoktatással folytatja, tehát hittanoktató lelkészként folytatja a tevékenységét, de itt már töményen, nagyon keményen benne van a gyülekezeti életbe. Visszaemlékezik olyanra, hogy a Kálvin téren volt olyan vasárnapja, hogy 4 esküvő, 27 keresztelés volt, és még a délután istentiszteletet meg kell tartania neki egyetlen egy vasárnapon. 1911 és 14 között, 3 évre választják meg, meghívják és megválasztják a szatmárnémeti gyülekezet lelkipásztorává. Itt találkozott Bakó Lászlóval, amit már említettem, ami megint az életére egy jellemző sztorival kezdődik. Eljöttek a presbiterek hozzá Budapestre, és mondták, hogy hát szeretnék meghívni. Beszélgettek a részletekről, megegyeztek, hogy akkor megy, rendben van, és akkor mondják a presbiterek, na, erre ígyunk áldomást. Azt mondja nekik, hogy én nem iszok. Hát hogy? Hát mert én antialkoholista fogadalmat tettem, nem iszom. Húha, mondják neki, hát amíg nem most hazamegyünk, és elmondjuk, hogy antialkoholista lelkészt vittünk, azt mondja, minket otthon nagyon vernek, mondják a presbiterek. Akkor nem megyek, válaszolja. Jellemző a dologra, hogy a presbiterek fölvállalták a dolgot, meghívták, és mire odaért már semmi problémája nem volt se neki, se a gyülekezetnek belőle, de nem kellett kiállni. Nem vaskalapos ember volt, ezt kell tudni hozzá. A Kékkereszt mozgalomhoz csatlakozott egész életében, avval a kikötéssel, hogy úrvacsorai vagy orvosi szempontból javasolt esetben alkoholfogyasztás megengedett. De végezte munkáját azért, hogy ezen a területen is szolgálni tudjon, és ha ezek valakik ilyen problémával küzdenek, akkor biztatni tudja elő életét.
Hazafias indítatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte, legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovács J. István később a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézusát, egyházát. Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével, Kovács J. János lelkész kutatójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
Lehetünk egy más világban él.
úgy érzi, nincs tovább, a sorsa mégis rátalál. Álmainknak életet csak a remény adhat már.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.